Nos, somó módon ugyanúgy kihátrál tulajdonképpen ebből a pozitivista paradigmából, gondolkodási paradigmából, mint hogy kihátrál Hitler, Kurszki azért nem hátrál ki, mert meghalt 1901-ben, vagy hogy Mihály Horváth kihátrált az unodalom felé. Azt lehet mondani így a század előre, hogy ilyen nagy, mondjuk így ezeket, hogy szociológikus elméletek, úgy a 10-es évek közepére vonzereiket veszik ki egyszerűen. Hitler, Somló Boldog 1909-ben kapott egy ösztöndíjat a Szolmi Intézetben, Brüsszelben, és ott egész komolyan elkezdett gondolkodni azon, hogy a ösztöndíj magányában kutatva, szabad megszabadulva, hogy az egyetem termékető Kolozsvárnak a tanár, ekkor Mirsa Jókölcsen tanára, tehát megszabadulva ettől, hogy, hogy most tulajdonképpen lehetséges-e a társadalom pozitív tudománya. És arra jött rá, hogy nem nagyon. Nem nagyon. De ennek a rájövésnek nagyon fontos, és magyarra nem fordított, nálam nyers fordításban a meglevő műve van. A magyarra fordítva egy leíró szociológia megalapozása, amiben egy fölvázol egy olyan lehetséges rendszert, ami a valóságos ténykutatás, hát ugye ilyen tulajdonképpen a statisztikai hivatalos mintájára megszervezendő, adatgyűjtését és adatgyűjtési központjait jelenteni. Majd ezután ír egy cikket, az Ateneum, az Ateneum az filozófiai folyóirat volt, nem a szociológiai, tehát ott az az ellenfél volt a 20. század ilyen szempontból, a helyes jobb problémakörében a jobb értékmérő címe, amiben a címe is azt mutatja, hogy ez egy természetjogi megközelítés, ez a érték állandóságban gondolkodik és ebből vezet be jogi normákat. Tulajdonképpen ő ezzel a szociológiának, amit akkor szociológián értettek, átfordított. Az egész 20. század körnek átfordított. Eléggé visszavonult, és a nagy jogelméletén, ami szintén nincs lefordítva magyarra, dolgozott ami 1917-ben, ami egy valamiános jó értékelmélet töltötte az életét, majd 1920-ban Kolozsváron sajnos sírjánál öngyilkos lett, egy nagyon önvádló figura volt, akit becsaltak, ugye kolozsvári tanárként becsaltak a Budapesti Egyetemre, ő ezt akkor elvállalta, a polgári forradalom alatt, akkor ott, ami Hitlerre nem okozott akkor a lelkismereti válságot, hogy, hogy ő se szavazta meg ezt a kormánybiztosi rendszerű professzor kinevezést, de úgy érezte, hogy ezzel tartozott volna egy kollégának, igen, ezt és akkor részt vett a Jászi-féle nevezetési minisztérium románok karnia magunkban való tárgyaláson is, mint ugye Erdélyi. Emiatt is szemreányás lett magának is. Szóval rengeteg magánéleti problémái lettek egyébként. Viszont ő alapította meg tulajdonképpen itt egy folytonosságban Hitler Somló, vagy Hitler tanít, szembefordult belőle Hitler tanítványot, a nagyon neves és nemzetközileg is jelentős magyar jogbölcseleti iskola, Somló Boldog tanítványa tulajdonképpen a Horváth Barna, aki még majd, hát szóval nem is tartták, hogy az indikálás ilyen filozófus. És hát ennek máig van folytatása tulajdonképpen a somói jó bölcseletnek. Jász Jószkáról most én nem beszélnék, mert akkor ő nem igazán elmélet alkotta, az ő pályáján a probléma az, hogy most politikus, publicista, politikai publicisztikát művelő embere, vagy pedig elmélet alkotó. Mindig vonzotta az, hogy elmélet alkotó is legyen, de mindig erősebb volt a politika vonzása. És hát most ugye megjelent a Litván Györgynek a Jászi monográfiája, abban sincs szó Jászi társadalmi elméleti törekvéseiről. Viszont hát azt nagyon ajánlom, hogy olvassák el, most hogy nevetségesen, hogy én nem 5 percben valamit mondanék Jászival, akit érdekel olvassák. Nagyon érdekes életpálya, és az, hogy valaki a tudomány és politika között hogyan keresi a helyét. Kiváló egyébként, kiváló elméletalkotói bénával rendelkezett, de hát mindig elhúzta a politizálás és a radikálisság. Ezt ott lehet egy rendeli számában is demokrácia szemben. Tessék? Litván György demokrácia. Litván György, nem jött meg a nevét, igen. Ő ismeri Litván György. Tavaly jelent meg, ez a címe, Jászi Oszkár, életút tulajdonképpen, nagyon érdekes, nagyon fontos. Inkább ha valaki a művelődés történet, kortörténetet akar, és abban egy ilyen nagyon jelentős értelmiségi, aki ugye a politika tudomány között van, és hát ugye főleg emigrációs életet, ő is emigrációba készült. Nem tudok most itt ezzel foglalkozni. Azért annyit megemlítek, hogy van azért olyan műve, amelyik mai orvosokra is jó, 1904-ben jelent meg, a történelmi materializmus állambölcselete, amely az akkori marxizmus, tehát a marxizmus akkor ugye nem sok minden volt ismert, tehát amit később pontos lett, társadalom és állam elméletétől nagyon kritikusan és nagyon okosan elemzi. Ugye a történelmi materializmusnak az állam elmélete az egyik gyerekéje, ugye a Marx felfogásában, ugye az államok nagyon felépítménybe tartozó intézmény, ami gyakorlatilag ugye hát a termelő eszközök birtokosainak, a tőkés állam, a tőkéseknek valamit gazdatott tanácsak indítik, a parlament számára. Most ez a nagyon durva és a korábban ebben a korban ismert állapfelfogás, ezt nagyon alaposan elemzést nyilvánja a Jászi ebben a könyvben, ma is meg. Még valami művét mondanék, ugye a nemzetiség kérdésről írt 912-es nagy monográfiáját, ez inkább történeti koncepciói munka, és hát ilyen publicisztikai. Hát lehetnék még másokról is, de ennyi talán elég lesz, mert át kell térnünk nagyon röviden most már, mert 60 mennyit bírnak még ki, mennyit kell, mennyit lehet, mennyit idő, mert akkor a két háború közötti időszakot így gyorsan megpróbálni. Negyed hét, fél hét, meddig mehet? Tessék? Hétig mehet? Hát akkor jó, akkor tényleg. Jó? Én bírom 9-ig is. Az a baj, tudják, hogy ha minél inkább bírja az ember, majd este, annál bőveszünk. Nagyon köszönöm a következő oldatakulikát. Na, akkor tartjuk egy 3 perc szünetet, és akkor még egyszer, jó? És akkor szezonra, ugye 18-19, és utána egy 25 éves máskorszak történik, összefoglalva már hosszú. Amennyiben a századelőtti a szociológia korszaka, annak a szociológiának, ami ugye turisztikus területés és iparban a világban. A két világháború időszakban a szociográfia időszaka. Tulajdonképpen olyan nagyon sokat a szociológia történetileg kurzusán nem is kellene róla mondani, mert ez nem szociológia. Mert a magyar szociográfiának nagyon sokféle változata van, de a legerőteljesebb és legismertebb változata az úgynevezett népi szociográfia, vagy falukutató szociográfia. Ha bárkit megkérdeznek, kérdeznek valami általános művelsége, ahogy magyar szociográfusokat, akkor nyilvánvalóan nem Weisz István mondja, aki inkább tudományos igény, tehát tényrögzítő szociográfus, vagy nem bizonyos statisztikusokat mond Lapi Dezső, másokat, akik hát társadalmi tényleírást is csináltak és adatoltak, vagy a Téringeket, vagy Krisztícset, aki a szociográfiai intézetvezetője volt. Tehát sokáig nagyon sokféle verzióját a társadalmi tényleírásnak, leíró társadalmutatásnak, hanem olyanokat mond, mint Ilyés Gyula, Huszták Népe, Kovács Imre, a Néma Forradalom, Beres Péter, az Alföld parasztsága, Darvas Józsefnek a legnagyobb magyar falu, Szabó Zoltánnak a Cipra nyomorúság, Tarni helyzet Szabó Zoltántól, Péja Gézától, Viharsal, és így még lehetne másokat is mondani. Akiket viszont, hogyha a irodalom történeti könyveket lapoznak fel, hát akkor azért ott is helyük van. Tehát ez a eszéírás, publicisztika és irodalom, tényirodalom, fiktív elemekre gondoljanak a Huszták Népére, vagy nagy igazán irodalmi szociográfiákra, fiktív elemekkel is elegyített társadalmi tényleírás az, ami a szociográfiaként beugrik, és ami majdnem azt mondanám, hogy olyan magyar sajátosság, ilyen erőteljes irodalmi szociográfia nem nagyon van másik. Itt a környező országokban legalábbis emlékszem, hogy esetleg nem. Hát Romániában a Huszti iskola van, az nem, az egy ilyen röplista társadalmi leírás, monografikus szociografizálás, nem irodalmi zélem. Tehát irodalmi, politizáló, publicisztikus eszédáló, ahol nagyon fontos, hogy hogy van megírva. Aki szociográfiát művel a két világháború között, az adalva, hogy stílusa legyen, hogy egyéni legyen, hogy olvasmányos legyen, közönsége legyen a művének. Nos, ami mindezen kívül társadalmi tényleírás, és aminek az intézményeit, Államtudományi Intézet, Szociográfiai Intézet, Falukutató Társaság, Prokrisztó Diákok Társasága, Fiatal Magyarság Társaság, és még rengeteg intézményt lehetne mondani, ez inkább társadalmi tényleírás, de ezzel most itt mi nem foglalkozunk, vagy én most ezzel nem foglalkozom, mert akkor ez nagyon nagy irodalom, és nagyon hosszú lenne erről beszélni. És a tényleg nem fér vele a másfél órára, meg soha nem is fogja kérdezni magtól senki vizsgán, de nagyon érdekes, aki például a művelődés történetben, társadalmi történetben foglalkozik, az legalább kézikönyv szintén előket érdemes, hogy elő megy egy hatalmas társadalmi történeti tényleg van ezekben az intézményekben született művekben. És a két világháború közötti statisztikai irodalomban, ami ugye státus leírás jellegét még megtartotta, állam leírás állapotra az jellegét is, nem csak ez a számítászatos. Tehát ezt most akkor itt félre veszünk, mert egy nagyon hosszú dolog lenne. És ha megint csak nagyon hosszú dolog lenne, az irodalmi szociográfia, amiről viszont most beszélnék. Összefoglalva is két alkotót, Szabó Zoltán és még inkább Erdély Ferencet, akit ugye iskolaként is kérdez, egy kicsit részletesebben, és tőlük is csak egy-két művet részletesebben. Átfogó megjegyzésekként, vagy megállapításokként erre a szociográfiai irányzatra mondhatnám inkább mozgat. Ez az jellemző, hogy a 20-as évek végén a Bethlen-Klebersberg rendszerrel és konszolidációval elégedetlen valamiféle új váltóelit. Látok, hogy a 20. században is egy új váltóelit csinálta a szociográfiát, hogy váltóelit szerepbe munkat vele képzelődik. Itt is, itt a népi értelm, születi népi értelmiségi és a 20-as évek végén születőben levő népi ideológia az, amelynek a irodalmi terméke a szociográfia. Általános elégedetlenség volt azzal a rendszerrel, mert egyébként nagyon jó és nagy eredményeket, nagyon nagy eredményeket, konszolidációs eredményeket ért el a 20-as években, és Bethlen István nevét kívülik, olvasták ide, vagy olvasták ide Romsicsnak a monográfiáját, Romsics Ignácnak, tehát ez a lehetőségei határai kihasználó rendszer volt. Mégis valami ifjúsági elégedetlenség, értelmiség ifjúsági elégedetlenség övezte egyre inkább a 20-as évek végén. Most ennek a gyökerébe belemenni nem érdemes, itt egy-két dolgot kiemelnék. Az, hogy mindenképpen ilyen kemény tényezőket kell mögötte látni. Azt, hogy hát ugye ez egy egyharmadnyi ország lett. Na most a népességmozgás, és ez nem változott, az értelmiséget érintette a határon kívüli részekből. Tehát fiatalok, akik nem látták és tanulni akartak, nem láttak maguk előtt ott perspektívát, vagy hát ugye az a történelmi sérelem, ami érte, és az a hát ugye alávetett kisebbségi helyzetbe kerülés, amiben kerültek, az kilátástalanná, vagy nem vállaltá tett a vezetésként. Tömegével özönlöttek át a határon a 20-as évek elején, főleg tanulni vágyó fiatal értelmiségek és családok, értelmiségi családok, akik ott a közigazgatásban dolgoztak meg. A rendszer próbált ezzel, és ez Klebersberg nagy művel valami ellensúlyt képezni, hogy egyetemeket épített ki, és egyetemet nem lehetett leszinteni. Ugye Szegedre került a Kolozsvári Egyetem, az Erzsébet Egyetem Pécsre, Debrecen megerősödött, új közgazdasági kar jött létre Pestre. Tehát olyan egyetemi boom volt, hogy legyen befogadó képesség ennek az országnak arra, ami itten ránk közöndik, mert ez lehetőségeiben egy turbulens, elégedetlen, ugye értelmiségi szembefordulást is okozó hát, társadalmi probléma lehetőségét vejtette magába. Másik oldalon pedig próbálták azt, hogy külföldi ösztöndi rendszerrel, ugye a kollégium hungarikumok rendszerével, tehát lehetőségeket biztosítani ennek a hirtelen túlértelmiségi esedett országnak. Itt most lehetne a Budapest megváltozott szerepéről, a várostalanságról, hiszen városi életet is ugye kelet, a nagyvárosok elkerültek ugye Magyarországról, hát ez Szeged, meg Miskolc az mai, vagy akkor szerintem egy Kassához, vagy Kolozsváros, vagy Szabadkához, Újvidékhez képest, vagy Eszékhez képest, hogy portrészek volt. Tehát ezért, ahogy akkor mondták, hogy a fazítók nekünk ez a vers, ez az ás. A polgárvilágot leakasztották. Tehát ez probléma volt, ezt lehetett egy darabig karban tartani, de nem lehetett. Nem lehetett művelődéspolitikai, tudománypolitikai, nagy irodalmakban ennek igazán ellensúlyozni. És tulajdonképpen ez az értelmiségi elégedetlenség, ami benne látnunk kell a népi ideológia és egy új világ iránti erőteljes, hát ugye politikai ideológia formás igényt, az ezzel kapcsolatos, és ugye ott a világválság körül, ami Magyarországon nagyon keményen begyűrűzött, és a világválság éveiben, ugye ez mindenféle ilyen ifjúsági értelmiségi együleteket, diákparlamenteket, Barta Miklós társaságot, szóklubot, Veselényi Reformklubot, földolgozták ezeket történészek, együletek, társaságok tömkelegét hozta létre, mint egy párhuzamos politikai intézményrendszer lehetőségét. Nem véletlenül mondták, hogy ilyen parlament van. Egy parlamentet kiváltó intézmény. És itt jöttek elő azok a problémák, amelyek tulajdonképpen, ugye, amelyeket hozott a világválság is magában, és amit tulajdonképpen a betlemi rendszer végülis nem oldott meg. Itt jött elő az, hogy a határon túli területeken végrehajtott földreform, hát egy nagy vonalú volt, valóban középbirtokokat hozott létre, inkább, mint Magyarországon. Magyarországon a nagyatádiféle földreform, hát ez kis igazságtalanság, de ezekben a diák parlamentet, a ifjúsági értelmiségi elégedetlenségi mozgalmai fogalmazott meg, itt a proletárságot termelte újjá, ugye a teleposztással és az egy-két holdas, ugye nem az egy-két holdas, öt holdas nem jó helyen kiosztott birtokokkal. Tehát az, ami egy átalakuló agrártársam problémája, hogy a birtok polarizáltság, ugye túl sok törpebirtokos, kisbirtokos, proletarizálódás veszélyének kitett agrárexisztenciát tart az egyik oldalán, másrészt nagyon keveset, akik viszont a földterületnek a nagy részét birtokolják. Tehát a nagy birtokrendszer gyakorlatilag érintetlenül maradt, a parasztpolgárosodás útját egyengető földbirtokrendban pedig elsikasztódott. Ennek a politikai érdekképviselete is, amennyiben ugye a nagyatádi párt, mint ugye 20-as évek elején a legerősebb politikai tényező, szépen beolvadt az egységes pártba, és gyakorlatilag hát ugye ez a konszolidáló betlenrendszert felszívta. Na ez eléggé így lesz, de ez az egyik. Pontosan mi van a földbirtok reformmal? Ez földosztás volt, nem reform volt. Mi van a proletarizálódással? 928-ban jelent meg Volár Györgynek a 3 millió kordus, ez aztán egy szlogen lett szinte máig egyébként, majd beazonosítható, többen vannak egyébként, akik az egzisztenciális hát nyomornak olyan családok, olyan helyzetébe kerültek, ami gyakorlatilag a kórus szintje. Egyéb témák. Ugye az ebbe la propria editoriato, curato terra in szerszerűen különböző demográfiai szélső jelensége. Tehát, hogy hirtelen visszaesik a természetes szaporulat, ugye mindenféle olyan horizontális mozgások, kivándorlás, elvándorlás, városváramlás, lakfút, ipari proletárra válás jelenik meg, aminek rengeteg társam lélektani, és hát ugye az egyáltalán közé született közvéleményt, tehát irítáló jelensége van. Külön könyvtárnyi irodalma lett a két világháború között az egykének, az egykei irodalma. Na most nem új a téma. Ugye a 19. század közepén már ugye Szász János püspök már vizsgálta ezt a dolgot, és hát próbálta ugye összefüggésbe hozni vallási felekezeti megosztásokkal, hogy ott, ahol katolikus felekezetek vannak, ott kevésbé jellemző, ott, ahol hát ugye bizonyos földviszonyok és bizonyos felekezeti viszonyok, tehát ugye a reformátusnak és felekezetei találkoznak ott. Egy jobban nevezett, tehát ez egy vizsgálta téma, hol már irodalma, statisztikai irodalma van. De közvélemény formáló témává az egyke kérdését két világháború között vált. Ilyen kifejezések környezetében, hogy a nagy birtokrendszer halálgyűrűje övezi a falvakat, amely ezek az elsőjét falva Dunántúlon Kemse monográfiából mondott, először leírt, aztán ilyen szlogennél látom, amit mondok ezek. Tehát halálgyűrű övezte, birtok halálgyűrű övezte, és nem tud terjeszkedni a lakosság, az agrárnépesség maga ellen fordul, saját magát pusztítja. Most 933-ban jelent meg I. és Juhának a pusztulás című cikksorozata, amikor ez egy megismertebb és országos volt írás, sokan innen számítják, hogy a népi mozgalom és népi irodalom és szociográfia születését. Ő meglátogatta ott az Engyőváratnakban a Fülek Lajost, aki oda visszavonult lelkésznek, és elkezdték nézegetni a nagyakönyvi kivonatokat, és hát akkor a gyűlés és megérte ezt a megrázó, fölrázó erejű riportját, amiben mindent, csak ez a szociográfia, és mindent összehozott, ami tényanyag is, hogy igen, a magyarság pusztul, de a németek ott ugye baranyában vagyunk, terjeszkedni tudnak, kiszorítanak a saját hazánkból. Ismerős ez a szlogen, nem olyan régen választások, már honnunk a hazán. Ez ide megy vissza. Nem vagyunk itt lassan, mint magyarok, ugye a kívülés. Ez összejött azzal is, ugye, hogy jött föl a német birodalom. Ugye nácizmus győzött, vagy a nemzeti szocialista párt, és a Hitlerát, ugye 33-ban. Ez 33-ban jött. Már előtte úgynevezett, de ez nagyon messzire, egy ilyen vándorfóger mozgalom kezdődött, ami benne a németek birodalmi egyesítése, és ugye a Kárpát németek, ez a Kárpát mutatság. De ügynököket dobtak át ezekre a területekre, hogy ahol van német lakosság, német vagy lakosság, ott erősíteni és a német népi tudatot erősíteni. Később Polszburgnak ezek a területek. Baranyába, Tolnába, ez a svédise Türkáj, itt ott nem csak Magyarországon, szatmári németek, bársági németek, mindenféle németek körében. Tehát ez is összeért földbirtok kérdéssel, a német terjeszkedés és a nemzetpusztítás és nemzetpusztítás, fölszív bennünket ez a birodalom, ennek a gondolatnak a veszélyében. Mindez ugye az egykérdés, hogy hát nem szaporodunk, hát nem, hogy a természetes szaporulat egyébként akkor 20 ezer ékes volt a 30-as években, az később már nagyon jóban számított volna, hogy az most jövök elején 14 ezer volt. De ez úgy jelent meg, és mindenféle extrapolációkban, Ha itt ilyen trendek folytatódnak, akkor Magyarország körülbelül erre az időszakra, amiben most vagyunk, gyakorlatilag 5 milliós ország lesz, nem annyi lett, de ez a bizonyos hiszterizálástól sem mentes szörnyű látomások a nemzetpusztítás, nemzetpusztulása. A gyarmatosítás gondolat, gyarmat leszünk a saját hazánk, akkor az a gondolat, hogy felelőtlen az elit, az az elit, amelynek a leváltására készült a népi értelmiségi elit, szakadék gondolat, szakadás van, nincs folytonosság a politikai, kulturális és az elit különböző szegmenseit, és a velük szemben még csak nem is ellenségesen, hanem közömbösen és valamiféle ilyen halálvetett létező altársadalom között. Nincs átjárás. Lezárulnak a mobilitási lehetőségek. A városváramlás ugye a proletár nyomort temet, nem a saját területét. Azt ugye mondjuk természetes, hogy egy ilyen ipari átalakulás van, hogy nagy népességmozgások ugye van futva. De ugye ezt a kezdetet, korai időszakban ezt sok hatásként érik meg, hasonlóképpen a születés számítatozást is, ugye kérdését is. Nincs politikai érdekképviselete igazán a társadalom többségét, akkor 50-60%, tehát 50-60% között ingadozó agrárnépességnek. Igaz, hogy a nagyatádi párt után nem volt, de még fölmelegített, ugye, parasztárt létrejött, de nem tudta azt a szerepet, tehát a létenségi előéletlenségben legalábbis így állították be. A egypártiak és mások azt a hát jelentőséget megszerezni, ami megillette volna a parasztság képviseletét. Mindezt meghatározza valami, ez a így és zseniálisan kifejezte ebben a pusztulás. Nem, hogy ez a folyamat, aminek az előbb említettem ezeket a megnyilvánulásait, ez értékek pusztulását jelenti, és az igazi, fontos, a nemzet alapját, törzsét, törzsököt, jelentő értékek a földdel kapcsolatban, a parasztságban vannak a földműves rétegekben. Tehát ha az pusztul, ha az egykézik, hogyha az értékeiből kifordul, hogyha az elvándorol, hogyha az maga ellen fordul, hogyha az ilyenféle társadalmi patológiás állapotok jönnek be, az tulajdonképpen az egész társadalmat károsítja, mert az alapját károsítja a társadalomnak. Ez egy ősi képzet ma is előjön, hogy földközeli rétegek képezik a társadalomnak azt a hontezi törzsi alapját, amit a károsítanak, akkor az egész káros. Ugye ez egy kicsit ilyen organikus társadalom, nem is kicsit organikus társadalom képzet, hogy úgy gondolja, hogy van valami alapja, gyökérezett a társadalom. Nos, mindenre reagál ez a népi, hatalmas és nagyon erőteljes népi szociográfia. Bibó Istvánt idézem, aki hát ugye a népi írókhoz nem csak egy közel állt, hanem egy nemzeti orosz pártnak is a tagja volt, és hát nagyon közelből is, mert Erdély jó barát. A népi írók és összefoglalóra veszi. A népi írók, szociográfusok irodalma a magyar parasztság válságának irodalma. Ebben az irodalmi megfogalmazás, a politizálás, politikai ideológia formálás és a tudományos igény megközelítése együtt jelent meg. De hát pontosabban írja le, mint az előbbé mondtam. A népi szociográfia egészének jellemzője, kicsit összefoglalom, mint Bibónak, Bibó szerint egy közhit kétségbe vonása. Ez az egész irodalom a szociográfia. Azt tudni, hogy a magyar parasztság egyszerű életviszonyok között élő, de sorsával, életformájában elégedett, a történeti osztályok vezetését lojálisan követő rétege a társadalomnak, a kisgazdamozgalom révén politikai érvényesülés és érdeklődelem kielégítő útját is megtalál. Nos, amiről szól ez a irodalom és ez a sok könyv, ki milyen stílusba és megrázóba elvitett erővel, az az, hogy nem így van. Tehát nem elégedett a sorsával a történelmi osztályokat, a vezető, a politikai erőt, szakadék választja, önmagát pusztítja, nincs politikai érvényesítés, a kultúra pusztulása van. Ez a irodalom. Nos, múltan azért mondtam, hogy a népi szociográfián, tehát itt a 30-as évek is megvan a maga intézményei, ugye a Magyarország fölfedezése című könyvsorozat, ez a Sárközi György nagy vállalkozása, és ugye a Válasz című folyóirat, ami a népi íróknak a központi, Fajtnek központi, tehát a lapja tulajdonképpen, abban írnak saját lapjukban. Azt is Sárközi szerkeszti. Nagy ideológusaik vannak, tehát erre most nem kérek ki, aki egész népi irodalmi szociográfia vezetőjének és szellemi vezetőjének készül, Németh László, a Tanúk című folyóiratra. Németh László előtt ugye Szabó Dezső, akitől nagyon sok témát, eszét, megközelítést átvesznek. Nem tudom, ki olvasta, mert biztos többen olvasták, ugye a Kersodort falut, ugye. Abban szinte föl van vetve, mint az a 20-as évek elején. Ugye hát az egy ilyen, az a Batman rendszer konszolidáció elején. 22-ben jelent meg, országos siker, tehát a legegyik nagy sikerkönyv, és tulajdonképpen a népi írók nagyon sok témát onnan vesznek, nem csak onnan, hanem Szabó Dezső előadásaiból, akkor volt neki egy folyóirata az élet és irodalom, ahol kifejtette a koncepcióját. Aztán az megszűnt, tehát aztán őt váltotta tulajdonképpen a tőle sokat örökülő, illetve sokat átvevő Németh László Tanúk mellett. A Tanúk folyóirat egyszemélyes szerkesztőjeként és írójaként a Kisebbségben című tanulmánygyűjteménnyel a magyarság is előtt a tanulmánygyűjtemény, tehát megvolt a népieknek az ideológusát. Megvoltak az ideológusát is. Jelenleg az egyszemélyes folyóiratok a két világháború között, hogy a Szabó Dezsőnek is volt egyszemélyes folyóirat, az zseniális, szóval nem is Ludas Mátyás füzetek. Ezek annyira összeférhetetlen emberek voltak, hogy egyszerűen nem tűrtek meg maguk fel senkit, és olyan elemi erővel jött belünk az alkotás és a közéleti szereplésük mellett az íráskészség úgy buzogott, hogy hát ő egyedül írta, szerkesztette a folyóiratát. szabódező is, meg a német Franciusz. De bennenek külföldi, mint az Ortegának is, aki német Franciusz, nagyon hajlott, ő is egy személyes. Érdekes ez a 30-as évek. No, most, hát, tehát akkor ugye intézmények, ugye a Sárközi féle vállalkozások, Magyarország fölfedezése és válasz, akkor ezekből a 20-as évek végéig diák szerveződésből kinőtt szociográfiai műhelyek, ugye a Fiatal Magyarság, ugye az egy katolikus szerveződés volt, annak is megjelentek könyvsorozat, például a Balmi helyzetet ott jelentem először, a Prokisztóriákú ház, egy református, ott is ugye, ahol kinőtték az öreg cserkészkort, ugye a Szabó Zoltán vagy a Kovács Imre, akkor megjelentek a nagy műveik a 30-as évek közepén, és hát mások is. Van egy ilyen térség Magyarországon, ez egy ilyen népi tehetség térképen elhelyezhető, ez a Balott partja és a Szobor partja, nem tudom, volt, aki ott végző körül. Ez a Sarkad, Gyula, hol való Beres Péter? Az, meg ez a Békés megyében lennék, ahol úgy termettek a népők, a Simka, onnan való, a Beres Péter, Balmazú bács, Beres Péter, onnan való, Dalvas, onnan való, mások. Ez egy ilyen tehetségfőzés. Nos, tehát a Magyarország költözése mellett ugye a szolgálat és írás, ez volt a címe, végre eszembe jutott annak a könyvsorozatnak, ami a Fiatal Magyarság köréből jött. És ebben a két sorozatban megjelent művek alkotják a népi szociográfia úgynevezett nagy korszakát 35 és 38 között. Sorra jelennek meg a előbb említett műveket. Viharsaló témakorodra utalva a helyzet, cikkanyomorosság, stb. És ebből a műközönből és nagy irodalomból, amit én úgy gondolom, hogy úgy lenne érdemes egyszer elemezni valakinek, hogy együtt az egészet. Tehát itt bizonyos lejtmotívumok, bizonyos témák vannak, és ez különbözőképpen, különböző erővel, különböző hangsúlyokhoz, különböző irodalmi igényel közelítik meg. Majdnem az egy kezemben meg tudom számolni ezeket a témákat, egy párat el is mondtam. Ugye, demográfiai problémák, egyikkel elvárni, kiváltozás, szakadék, kulturális, különösen, közlekedés. Kiemelném a Szabó Zoltánt, a tardi helyzetet és a cikra nyomorúságot. Elő 1935-ben írta a tardi helyzetet. Tard, ugye az egy Heves megyei, vagy Nógrád? Nógrád megyei, Summás falu. Ugye Észak-Magyarországon egy kis falu, ahol még a Szabó Zoltán még öreg cserkész korában, még a Fiatal Magyarság időszakában kezdett társaival együtt járni, és az érdekes ebben, hogy ő nagyon szép írói ambíciói, igazán szép írói ambíciói ember, de korabeli faluszociológia, Leopold von Wieser, meg volt egy ilyen dorpszociológia című munkája, Löpré, Buszti, tehát tájékozódik, hogy hogyan lehetne azért ezt a szép irodalmi igényű leírást, bizonyos hát ugye tényje rögzítése, ilyen regisztratív társadalmi feltárása, egyéb kutatások, kutatás módszereiben házasítani. Így ő például alkalmaz kérdőhívet, itt be kell mondani, hogy elmondta, hogy egy tanítót, aki hát a gyerekeket reggel kikérdezte, hogy reggeliztek, mi lesz a ebéd, stb. Szóval, hogy étlapot kellett neki folyamatosan vezetni. Ebből lehet kalóriaszámlálásot tudni, hogy egy tarti gyereknek mennyi a kalória szükséglete, ugye az egészségügyi, tehát ahhoz képest, úgy, hogy a gazdasági újra tudjanak termelődni, vagy működni tudjanak az órát. És amelyik valóban magához vesz, mennyire egy hangból táplálkozása, mennyire ahol táplálkozás, milyen betegségek következnek ebből. Nagyon jó és nagyon fontos ez a megközelítés. Ma sem lenne haszontalan, amikor a szegénység tarti helyzetet meghaladóan, meg azt a világot, ezt az altársadal világot meghaladóan termelődik újra kis hazánkban. Egy kicsit jobban ilyen életközelű és ugyanakkor pontos leírásokban megközelíteni, akármilyen parlamban, így Észak-Magyarországon, ahol járta szavózók. Egy pár idézettel csak úgy maga az újszülöttek jó része beleszületett gyengeségbe, ahol megírja Szabó Zoltán, nagy a TBC halandóság. A kicsi föld, az erőltető munka, a szűk ebéd megteszi a magáét ebben a nem egykéző faluban. Tehát mikor minden az egykézőre, egykézésre ment rá, akkor ugye Szabó Zoltán egy summás falut választott, ahol ugye a munkaerőnek értéke van. Tehát itt nem egykézik a lakosság, mert vándormunkásságból él. Van mindenkinek, vagy a legtöbben meg valami egyfolt, félholt kis földecské, az nem tudja eltartani a családot, és hát ugye nyári csúcsidőkre, az Alföldre és mezőgazdasági vidékekre járnak dolgozni. És hát Szabó Zoltán azt is kiszámítgatja, hogy ugye nem tudom, már pontosan azért számot keresnem jegyzeteimben, hogy hány pergő keresett ott a summás csúcs munkában, az hány kiló fogyással jár. Tehát teljesen lefogyva, szinte betegen térnek vissza, mert mindent meg kell spórolni, utána ugyanis munkanélküliség van a téli őszi időben, az őszi időben még a kis földön van valami, de utána a nagy munkanélküliség, és abból a tartalékból kell megélnie a családnak és a kényszerűen népes családnak, amit a nyári csúcsmunkában másként megkerestek, ugye vándormunkásként. Igen, csak ez egy óriási kockázatot jelent, mert ez a legyengült népesség ugye a belepusztul a télbe, és már közel nem tud elmenni. Így írja, na ez is egy megközelítése Szabó Zoltánnak, hogy bemegy a temetőbe. És ott is, ez is át lehetne venni. Hogy,